Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Jó reggelt kívánok, Rakoncai Gábor a stúdióban. Te hogy vagy a karácsonnyal? Szereted?
Szeretem, de eddig 9 maradt ki.
Ezt néztem, igen. Hát, amikor Grönlandra mentél, akkor is karácsonykor már úton voltál, tehát nem voltál itthon. Most is, amikor átevezted az Atlanti-óceánt, akkor megint nem voltál itt, de akkor ezek szerint sportot űzöl abból, hogy hogyan kell nem otthon eltölteni a karácsonyt. Valóban idegesítő, tehát fenyőfát faragni, meg van azzal baj.
Ajándékos shoppingolni, csomagolni. Nem, ez azért jön így ki, tehát én a karácsonykülben nekem a leg ilyen családibb, ilyen belsőségesebb dolog így egyértelműen, de ugyebár nekem 7 tesóm van, tehát mindig is nagy családban voltam. Aha. És viszont ha mondjuk ilyen klasszikus keletről nyugatra óceán átkelésbe gondolkodik az ember, akkor a téli hónapok játszanak, szóval akkor ott élből a karácsony. Az Antarktiszon a szezon, ugyebár itt az európai tél, ami a déli föltekén a nyár, tehát megint kuka a karácsony, tehát így emiatt nekem ezek így kimaradtak, vagy valahol a világnak egy olyan helyén volt, ahol most túl sok karácsony hangulatod nincsen, tehát nem, hogy karácsonyfa nincsen, meg család, meg ajándékok, hanem így teljesen így abba gondolkozik. Tehát a karácsony napja az csak egy nap, ugyanígy, mint a szilveszter, vagy az új év, meg nekem a születésnapom az január 28, szóval eletában az is ilyen egyedül így. Boldog szülinapot, Gábor, köszi szépen, de jó fej vagy. Na jó, akkor menjünk tovább, szóval így körülbelül ennyi szokott lenni.
Amikor 75 nap után kiszálltál a Kennuból, amivel 5000 kilométert eveztél, akkor lábra tudtál állni? Ezen gondolkodtam.
Igen, most igen, annak idején nem, tehát így kiléptem a múlóra, és akkor összecsuklott a lábam, tehát az, de ott annyira nem használtam a lábamat. Most, ugye bár ugyanaz a hajó, ugyanúgy kvázi nem használtam, de most erre odafigyeltem, hogy bent a kabinban is átmozgattam minden reggel, meg mielőtt bementem a kabinban, most a fedélzetem volt 2 fém kapaszkodó beépítve, és akkor abban meg tudtam kapaszkodni, úgyhogy tudtam pár guggolást csinálni, tehát erre most tudatosan odafigyeltem, hogy ne nullázzam le, de azt hiszem a kikötés után másnap 300 métert, 350 métert gyalogoltam az egyik testvéremmel az egyik irodában, nem tudom, most a okmányokat, meg a pecsét az útlevélben, meg a ilyen hivatalos dolgok, és így jól esett, hogy megyünk, és következő nap olyan izomlázom volt, mint egy Ultra Balaton futottam volna, tehát így alig működött valami, tehát elszokik a szervezet, tehát annyira elkényelmesedik a szervezet, hogyha te nem használod 75 napig, akkor azt mondja, hogy akkor...
Nagyjából olyan, mint hogy a súlytalanság állapotából is, amikor visszakerülnek az űrhajósok, akkor mindenféle problémáik vannak, egyszerűen azért, mert hogy nem használják azokat az izmokat, persze tornáznak, meg nyilván te is tudtál volna egy kicsit tornázni, de hát úszni azért azt gondolom, hogy nem lehet, tehát nem lehetett messzire menni a hajótól.
Hát nem érdemes túl messzire elúszkálni. 4 alkalommal voltam a vízben, amikor a hajó
aljáról a kagylókat, amikor
le kellett takarítani, azt olvastam. És akkor az nagyjából másfél órás úszkálás ott a 5 kilométer mély óceán felszínén, meg a 3-4 méteres hullámok között. Tehát ez úgy eléggé komoly, komplex, de ennyi, tehát az most 75 nap alatt 4-szer van valamennyire használva a láb, tehát és az is egy más közegben, mint ahogy így most itt használjuk, vagy itt az utcákban, vagy esetleg a futáson.
Ez most az utolsó esetlen túra volt?
Ez az utolsó olyan út volt,
már látom, hogy a menekülő útvonal megvan. Aminek
magas a veszélyfaktora, tehát ilyet, aminek nem látom 100%-ig a végét, tehát így azt elereztem, tehát nem fogok óceánt átevezni, az 1100%. Nyilván ultrafutás lesz, mert imádom, meg úgy szerintem életkorilag most fogok belerázódni, meg most kezdtek el jönni az elmúlt években olyan eredmények, ami azt gondolom, hogy így van értelme.
Amikor 6 napos ultrafutó bajnokságot megnyerted?
Igen, de ezek a több napos versenyek. Ott jön ki az a plusz, ami valószínűleg bennem van, vagy amit az expedícióból át tudok ültetni, tehát ez a monotonitás, tűrés, kitartás, akármi, alvás hiányos állapotnak a kezelése, mondjuk ez ott ezt lehet kamatoztatni. biztos fogok vitorlázni az óceánon, de nem így, tehát nem úgy, tehát nem akarom többet rángatni a oroszlán bajszát, nem akarok húzni lapot, tehát húztam lapot a 19-re, bejött, oké, köszönöm.
Sőt, 21-re is húztál.
De így azt gondolom, hogy ez így most így megvan, tehát így írtó jó, tehát hogyha most ezt a 18 évet visszanézzük, nagyon-nagyon szép projektek vannak, nagyon belül így azt gondolom, ez kerek, és nekem az én nézőpontomból ez teljesen oké. És de egyszerűen szerintem, tehát én látni akarom az unokámat, aztán ennyi, tehát így mindenképp ki akarom minél jobban maximalizálni a élettartalmamat, vagy hogyha hogy lehetne ezt jobban kifejezni. Tehát így jó volt, ez szép volt ez, de szerintem nem az a lényeg, hogy még mit pakolok rá, hanem inkább az a lényeg, hogy amit már megszereztem, azzal hogyan megyek tovább, meg merre.
Te sportos családban születtél, ha jól emlékszem. Vagy hát, korán elkezdtél sportolni, azt hiszem, hogy 18 év alatt már lefutottad a maratont egyszer, úgy
igen, a testvéreddel 13 évesen már maraton volt. A család, az nem mondom, hogy sportos volt, de nem fogtak vissza, és így hagytak. Én meg így nagyon korán így belekerültem ebben, meg úgy voltak vele, tehát sporttagozatos suliba irattak be egyből, nem tudom, óviba már úszni járattak, és aztán kezdtem a tájfutást, az 9 évig, ez precízen rengeteg energiával csináltam. Tehát így, és volt olyan mellettem, aki mondjuk, nem tudom, a tájfutó versenyekre el tudott vinni a legjobb barátomnak a szülei, tehát így mindig valahogy ez meg volt oldva. Inkább otthon ezt úgy nézték, hogy ez miért csinálom meg. Tehát egyrészt így belekapcsolódnak, tehát mondjuk Ultra Balatonon nagyon sokszor kísértek a szüleim kocsival. Aha. De egyik se szokott futni, és nem is értik, hogy mi jó ebbe, de amikor vége van, és
mi jó benne,
amikor igen, de amikor meg vége van, és ott összebollunk, és mindenki sírva fakad, akkor meg azt mondják, hogy nem tudjuk, mi jó benne, de jövőre is jönni akarunk. Szóval, tehát így egy ilyen fajta állapotban vagyok én benne, vagy környezetben, és ez olyan típusú gyereknek, amilyen én voltam, hogy így megy a maga feje után, ez az ideális.
Volt pszichológus a gyerekkorodban?
Nem.
Nem vittek?
Nem vittek. Én nagyon magamnak való voltam, tehát aha, a iskolában és a osztályteremnek a sarkában hátul, csendben, és amikor meg hazajöttem, akkor meg ezt kompenzáltam így, és ezt az energiát átvinni a sportba, az meg nagyon hasznos lett.
Mikor döntötted el, hogy elkezded majd ráncigálni az oroszlán bajszát?
Mondjuk 10-12 évesen. Tehát ott már meg lett fogalmazva az, hogy óceánátkelés lesz, aha, déli sark lesz. Tehát ez precízen. Tehát én egyszerűen néztem a földgömböt, és akkor oké, ez van legmesszebb, meg nagyon egzotikus, nagyon izgalmas történetek maradtak fenn, meg Amundsen, meg a felfedezők, meg, és ez engem annyira inspirált, meg érdekelt, hogy egyszerűen én amellett, hogy gyönyörű gyerekkorom volt, én folyamatosan azt vártam, hogy mikor leszek felnőtt, és utána irány a horizont. És amikor egyetemen ezt realizáltam, hogy ja, amúgy felnőttem, mert végül is már önellátóan élek egy vidéki egyetembe távol a szülőktől, akkor mire várok még? És akkor ebből lett a páros óceán átövezés egyből. Tehát így egy ilyen nagy készülődéssel telt a gyerekkorom.
De hogy döntél az ember azt, hogy átövezi az óceánt?
Hát maga...
És nem, hogy kezd el készülni rá?
Nem az lett eldöntve, hogy átövezem, hanem hogy átkelek. Aha. És amikor így a egyetemen így elkezdtem tanulni vitorlázni, akkor látom, hogy ez azért egy költséges történet, tehát ez így nem lesz így a farmer zsebembe erre pénz, hogy veszek, aha, egy vitorlásajót, akkor jött az, hogy jó, hogyan lehet ez optimalizálni, hát akkor akár evezni is lehetne, az biztos olcsóbb, mert nem kell bele vitorla, nem kell bele motor, kisebb, vagy kis túlélő kapszula. Aztán utána, amikor felfogtuk azt, hogy amúgy ez is egy nagyon költséges dolog, mert nagyon speciális, akkor jött az, hogy jó, hát hogyha nincs pénz megvenni, akkor biztos olcsóbb megépíteni, és akkor megterveztük a jót, megépítettük a jót, aztán persze ez ugyanannyiba kerül, hanem többen, mintha az ember venni, de legalább elindult a folyamat, és akkor utána már lépésről lépésre lehetett haladni, és az első út után meg már nincs. Tehát utána az ember, én azt látom, hogy két irány van, az egyik az, hogy örülök, hogy túléltem, és soha többet még egyszer, aha, a másik meg visszajön ide a szárazföldre, és aha, ez nagyon izgalmas, de azért megyünk vissza a vízre. És akkor én ez voltam, hogy utána nem tudtam itt megmaradni, és akkor egyik projekt a másik után, és igaziban most az elmúlt három évben ez, ennek volt a felismerése, hogy előbb-utóbb ebből ki kell szállni, mert más csak statisztikailag is egyszer baj lesz, tehát olyan baj lesz, amit nem tudok kezelni, és jobb addig kiszállni belőle, mint hogyha jobb az, hogyha én döntöm el, mint hogyha egy kényszer miatt, nem tudom én, sorozatban öt projektet bukok el, vagy valami sérülés, vagy tragédia, tehát ne az legyen, hogy azért hagyom abba, mert valamit elrontok, hanem ez tudatosan nem két projekt között, hanem egyszerűen egy záró projekttel. És akkor ez így, ennek lett az egésznek egy szép íve, és akkor szerintem ez garantálja azt, hogy öt év múlva nem jövök ide hozzád megint, hogy figyelj, van egy olyan, hogy amúgy a déli, vagy az északi sarkon még nem voltam, és milyen jól néznek ki, mert a déli megvolt. Aha. Szóval így nincs ez a hiányérzetem, hanem egyszerűen komplett az egész, és így rendben van.
A technika változását pontosan jelzi a két evezés közti technikai fejlődés?
Hát ez olyan durva, hallott, hogy 2006-ban építettük a hajót, 2007 uh-huh. márciusában kötöttem ki, tehát ez 18 éve. Akkor volt nálunk műholdas telefon, igaziból kettő is volt nálunk. Ezt még Angliából kellett rendelni a SIM-kártyát bele, tehát rendesen én beletoló SIM-kártya. Volt rajta 100 egység, aha. ami egy hatalmas költségvetés volt akkor, tehát a projektnek egy jelentős része az ott volt a SIM-kártyán. Tehát ez 100 perc telefonálás. Ugyebár mondjuk egy 30-40-et megtartottunk az egész úton arra, ha mentés van, aha. hogy azt koordinálni. A többi meg így ilyen pár napont a családdal ilyen kis rapid beszélgetések, hogy akkor minden oké, meg az időjárás jelentést kaptuk rá, és ennyi. És mint a készülék az akkora volt, mint egy féltégla, és fekete-fehér kijelző, és 160 karakteres SMS-eket lehet ékezet nélkül küldeni, tehát ez a korszak volt. Aha. Ehhez képest most bekapcsoltam a Starlinket, fölcsatlakoztam rá a Wi-Fi-re, a hajón a Wi-Fi-re a saját mobilommal, és amiket a mobilommal csináltam, fotókat, abból kiválasztottam, hogy melyiket töltöm fel a social felületre, megírtam a hajónaplót a telóba, föltöltöttem, 5 perc múlva lezártam, ugyebár letöltöttem az időjárás, aha. a legújabb fájlokat, meg mindent, és egyszerűen teljesen más a világ, tehát így döbbenetes, hogy egy ilyen pici kis szakasz, hogy a 18 évet nézünk, ekkorát változott a világ, tehát így. Tehát holott már akkor is úgy éltem meg, hogy már műholdas telefon van, már nyomkövető van, már, tehát hova tudna még fejlődni? Tehát ugyanez, hogy most is azt gondolom, hogy hova ennél tovább már nem tud, de valószínűleg hihetetlen, tehát 5 év múlva hol leszünk, az eszünk nincs hozzá. Úgyhogy eléggé elgondolkodható, meg zseniális. Nyilván, ami nem változik, az óceán az ugyanúgy fúj rajta a szél, ugyanúgy egy veszélyes közeg, a sarkvidéken ugyanúgy mínusz 30 fok van, és végtelen és időtlen. Tehát így az alapdolgok azok ugyanolyanok, mint 1000 évben, meg 1000 év múlva is ilyen lesz, de a technika az brutál.
Te miért kaptál formatervezési díjat?
A hajótervezésért kaptuk. Hát ugyebár a páros óceán átövezős hajót, amit terveztünk és építettünk, az majdnem 5 évig nemzetközi szinten az volt a leggyorsabb evezős hajó. Ugye bár átment egy buffer skála szerinti 10-es viharon, egy 4 napos viharon, ahol az alapszél ugyebár 100 km per óra, a hullámmagasság 10 méter az alap, és ott, tehát ott azért le lett tesztelve, tehát látszott, hogy ez jól sikerült, úgy, hogy mi nem voltunk egy nagy evezősök előtte soha, egy vegyes páros világrekordot mentünk, tehát a mai nap is egy 50 napos átkelés az egy nagyon komoly projekt, nagyon kevés ember tudja összehozni, és amikor hazajöttem, akkor a magyar, hát ki lehet állítva, ugyebár a múzeumban a hajó, és így megkaptuk a magyar formatervezési díjat, ami igaziból egy ilyen nagyon érdekes helyzet volt, mert abból az iskolából a Sopronban a építész tervező művészként, tehát ez egy ilyen szuper helyzet volt, hogy wow, formatervezési díj, és még mindig csak harmadikosak vagyunk, úgyhogy jó volt.
Ahhoz is gratulálok. Amikor az ember kitalálja azt, hogy átevezi az óceánt, akkor elővesz egy Excel táblázatot, és elkezd beleírni számokat, ételmennyiséget, távot, felszerelést?
Hát, hogyha nem is Excel, de nyilván, tehát én általában úgy működök, hogy abszolút ilyen intuitíve kitalálom a célt, hogy ezt akarom csinálni, és általában semmiféle realitása nincs, és nem is hallottam még előre ezt, vagy tehát a családban senki nem csinálta, aha, meg semmi ilyesmi. És utána viszont atomjaira szedem a projektet, és centiről centire, lépésről lépésre haladok hozzá. Én általában papíron szoktam így tervezgetni, tehát így nem táblázat, de rengeteg jegyzetelés. És utána mész végig, és előbb-utóbb odaérsz. Úgyhogy tehát egy ilyen klasszikus sportexpedíciók, tehát annyi összetevője van, hogy mondjuk megelőzi egy 2 éves tervezési, felkészülési folyamat, meg mondjuk, hogyha hajót építesz hozzá, meg ilyen apróságok, tehát ezek önmagában teljesítmény
szintűek. Ez is most 2 év volt?
Ez is egy 2 éve kezdtem el átépíteni ezt a Kenut, ugyebár ez a 20-12-ben már egyszer átmentem, aha, ezzel, és teljesen felett újítva. Nyilván az alsó hely az megmaradt ugyanúgy, de a felépítmény, tőkesúly, nem tudom, műszerezettség, minden egyéb, tehát annak az útnak a tapasztalatai alapján felett tuningolva, mondjuk így, és ez egy ilyen pár hónapos folyamat, aztán utána Európából leveztem a Kanárira, az egy teszt, 1400 kilométer, ott azért minden kiderül, utána az még az előző szezonban volt, utána Kanári-sziget csoportnál kilettem el egy kikötőbe a hajó, és akkor most december, vagy hát tavaly decemberben leutaztam a hajó vízletével, pluszban még pár dolog át lett rajta szerelve, be lett pakolva az élelem, és utána lehet menni meg a műszerek, és utána jött a 75 napos út most.
Hány napra terveztél?
Hát én 65 nappal számoltam, hogy az úgy jó lenne. 80 napra pakoltam be a kaját.
Tehát ez elfogyott, mintha végre értél volna hát az élelmiszer tartaléknak.
Eléggé a végére értem. Tehát volt még, tehát nem éheztem, de már elkezdtem kihagyni egy-egy kajálást. Tehát ugyebár 2 óránként ettem, uh-huh, és akkor mondjuk így, mint egy éjszakai vacsora, az már kimaradt. Úgyhogy elég spórolós volt, tehát amikor kibontod a tárlórekeszt, és akkor jó, hát ez is üres, akkor hát ez még nem üres, de ebben azok vannak, amit annyira nem szeretek. Aha. Szóval így eléggé a végére jártam. Szóval ez mint a spáz, így kezdik kiürülni, de hát ezt nem tudod honnan feltölteni.
Hogy telik egy nap az óceánon?
Hát úgy,
fel kell tornak, kávé, mosdás.
Amúgy kávé, igen. A mosdás meg úgy jön, hogy becsap a hullám, és akkor megfürödtél élből ruhástól. Az időjárás szabja meg, tehát van egy elég precíz terv, ami megyek végig, és centiről centire, vagy percről percre, de abszolút a időjárásnak kell alárendelni, tehát nem lehet más csinálni, mint amit az idő ott enged. És az ilyen fajta utaknak a sikere mindig azon múlik, hogy az aktuális időjárásban mit tudsz kihozni. Ha ezzel jól együtt tudsz működni, akkor jól működik. Tehát amikor normális az idő, akkor tudsz többet aludni, amikor erősebb a szél, akkor viszont sokkal többet tudsz menni, mert akkor helyzet van, akkor nyilván előre alszol, előtte kicsit felkészíted a hajót, hogy akkor most komoly helyzet lesz, és akkor meg lehet kilométert gyűjteni. Ami fontos volt, hogy az átlag az belül maradjon a 80 napon, tehát a napi bontásokban a kilométereket nézzük, és akkor ebben van kevesebb is, meg van jóval több is, de hogy az átlag az oké legyen.
Felkelsz, megmosdasz, az időjárás függvényben is elkezdesz evezni?
Hát az nagyjából napkelt előtt 2 órával keltem, akkor volt mindig egy nagyobb reggeli, ez egy ilyen műzli alapú dolog volt, amit még itthon én csomagoltam, vákumfóliáztuk, minden egyéb. Aztán nekiállsz, és elkezded gyűrni a napot, aztán 15-16 órával később meg befejezed a napot, és akkor meg alvás van. Úgyhogy, vagy hát nem alvás, hanem előtte még ott a hajón, hogyha valamit szerelni kellett, mindig arrébb kellett pakolni egy csomó mindent, ugyebár itt az is számít, hogy 2 kiló jobbrában vagy balrább, a széliránytól függően is stabilizálni kellett a hajót. Szóval itt ez van rengeteg olyan meló, ami nem effektív a haladás segíti, hanem egyszerűen muszáj működtetni a technikai eszközt, vagy vizet kellett készíteni, egy ilyen flakon víz, ami egy fél literes flakont 22 perc alatt tudtam én megtölteni a víztisztítóval, de bár ki kellett szűrni az óceánnak a sótartalmát, tehát arra is idő kell, akkor nem lehet evezni, vagy mondjuk valami teljesen más dolog, én például imádok olvasni, és akkor pár oldalt elolvasol egy könyvbe, hogy mégis valami plusz élményed legyen. Hogy ne
mit
csak...
vittél magaddal?
Vittem egy csomó-csomó könyvet, és akkor úgy vittem, hogyha attól függően, hogy milyen hangulatban leszek, és ami bejött most, az inkább ilyen jó erős, szép irodalmi klasszikus, tehát Hemingway mondjuk, és az ott nagyon máshogy hatnak azok a mondatok, mint itt, amikor itt ott pörög a világ így ezerrel, mert így omlik rád mindenhonnan, mert a telefonodból, és akkor itt egy ilyen belassult helyzet, tehát meg kell tervezni, hogy na, akkor most lenyugszunk, és akkor elolvasó pár oldalt, de úgy sajnálja tőle az ember, meg ingerszegény információ van egy könyvben a mai világhoz képest, ott viszont egyszerűen így elolvasol egy mondatot, és annak olyan jelentése van, mint ha most megnéznék egy nagyon komoly akciófilmet a moziba. Tehát teljesen más. Tehát
ez neked igazából, ahogy olvastam a rakoncai expedíciókban, ez lelki kaland is volt, tehát nem csak fizikai, hanem egy kicsit így a világhoz való viszonyodat is próbáltad megtalálni.
Igen, hát ez itt az ürügy, vagy nem tudom én, tehát így tehát maga a projekt, az csak egy hordozó felület, az csak egy eszköz. Ez ugyanolyan, mint hogy nem a cipőnk a fontos az ultrázásnál, de azért cipő nélkül nehéz lenne megcsinálni ilyen szinten, ahogy csináljuk, és kell a cipő. Szóval itt valami ilyesmi, tehát a hajó az egy eszköz, amivel el tudsz menni egy olyan helyre, amivel együtt jár egy olyan lelkiállapot, jelenlét, itt és most helyzet, veszély, faktormagasság, meg minden egyéb, ami generál olyan dolgokat az emberben, ami azt mondom, hogy máshogy nehezen modellezhető, vagy nem működik, legalábbis nekem nem működött, aminek olyan értéke van, hogy azt mondom, hogy ez a 75 nap, ez semmi, és ez egy szuper befektetés volt a további, nem tudom, 17 000 napos életemben még, mert hogy olyan tapasztalások érik az embert, amitől egyszerűen máshogy kezeli az életét, a többiek életét, az egész világot.
De akkor választhattál volna vallást is?
Nekem a vallás szintén oda kikapcsolódik. Tehát az a fajta dolog, amiben én hiszek, amit így ami nekem fontos, azt én itt nem találtam meg. És nekem ahhoz brutál messzire kellett menni, hogy így az alap dolgokat én ezeket tudjam értelmezni, és meglegyen az, amit így önazonosnak tartok. Úgyhogy nyilván így van, egy székben meditálva is el lehetne ilyen helyzetekhez jutni, vagy egy templomban is, és biztos van, akinek működik is, de nekem ezzel kellett menni a déli sakra, aztán ennyi. Szóval így ja, nálam ez más.
De a déli sarkon ott társaságban voltál. Igen. Itt meg tök egyedül.
Igen, igen.
Ez volt a legjelentősebb tök egyedüli túra?
Hát ez volt a leghosszabb egyedül.
A beszélgetésünk előtt, mielőtt elindultak volna a kamerák, meg a felvétel, mondtad, hogy túlélő kapszula a hajó. Az mit jelent?
Hát, hogy itt...
Vagy nincs az ember életveszélyben? De.
De. Hát, hogy itt maga ez a hajó, tehát ugyebár ez egy óceáni kenú, abban kenú, hogy kenulapáttal van hajtva, de ez egy kis túlélő kapszula, ami minden kis része az utolsó csavarig azt a célt szolgálja, hogy át lehessen vele kelni az óceánon, és túl lehessen vele élni, lehessen vinni annyi élelmet, lehessen tartalékvizet, nem tudom én, a műholdas telefontól kezdve a mentőtutaik, hogyha baja lesz a hajónak. Szóval így minden azt szolgálja, tehát ez egy technikai sport, abból egy nagyon-nagyon minimalista dolog, mert pici, és nem tudom, nincs benne motor mondjuk, tehát egy kicsit ebben mondjuk nagyon kapcsolódik a déli sarki projekthez, hogy ott is egyrészt egy technikai dolog, mert síléc, és szán, és sátor, és mindenből a high-tech és a legjobb, de minimalista, mert pont akkora a súly, meg pont akkora minden, amit még éppen tudsz mozgatni, tehát nem azon, hogy valaki viszi ott helyetted, vagy egy motorizáltan, vagy bármi egyéb, vagy a kutyák húzzák, hanem te visszed arrébb, tehát önellátóan az egész külső segítség és támogatás nélkül, és így igaziból én ezekre a dolgokra fügtem rá még fiatalon, hogy mi ez a minimális dolog, amiből mondjuk egy ilyen klasszikus utat végre lehet vinni, és így engem mindig is ez érdekelt. Ezért imádom például az ultrafutást, hogy akár tényleg a cipő, meg az órád, meg a nem tudom én, a gél a zsebedbe, és mész, és tehát teljesen minimalista az egész, és mégis nagy távot teszel meg. Vagy egy másik példa, nem tudom, a piros 85, amit nem tudom, tizenvalányszor csináltam, évekig mentem úgy, hogy tudod, nagy hátizsák, bakancs, kamásli, fejlámpa, szendvics, nem tudom, kés.
A piros 85 egy túra.
A piros 85 egy túra, igen. Nem tudom, 80 pár kilométer, meg 3000 szint, és akkor a budai hegyek, meg a Pilisbe. És így iszonyan bekészültem, mint nem tudom én hova mennék, és utána, hogy teltek az évek, rájöttem, hogy amúgy nem kell két
futózsák.
Futózsák, meg, és a végén odáig jutottam, hogy már az se kell, hanem egyszerűen tényleg csak a minél minimalistább, és nem bakancs kell hozzá, hanem egy cipő kell hozzá, amiben tudsz futni, és akkor nem tudom én, 20 óra alatt mész végig, hanem mondjuk majdnem csak a fele annyi idő alatt, és sokkal gyorsabb, komplexebb élmény, vagy komplektebb, és így és ezt a fajta mindig, minél inkább egyszerűsítést kerestem én mindenhol, tehát így ezért tetszik az óceán átövezés, vagy a bármi egyéb, amiben minél inkább az emberem múlik, és nem a technikai eszközön, amellett, hogy technikai sport nyilván.
Hogy a 75 nap alatt hányszor volt elért veszélyben? 74.
Hát itt konstans van egy veszély, mert nem a játszótér. Tehát
amikor elindultál, onnantól kezdve, hogy tehát nem látod a partot, onnantól kezdve.
Onnantól ez éles helyzet, igen, tehát nem a játszótér, úgyhogy
a legnagyobb ellenség, ha jól emlékszem, akkor a bálna és a teherhajó?
Hát a teherhajó az úgy nem vicces, mert az olyan, mint hogyha nem tudom, a kamionok között átgyalogolnál az autópályán, tehát így körülbelül az a kategória. Még ha lát is a teherhajó, akkor se hiszi el, hogy mit lát, te megdörzsöli a szemét. De nem is lát, mert ugyebár az én hajóm mondjuk egy méter magas, a átlag hullámok meg ennél magasabbak, tehát egyszerűen fizikailag láthatatlan vagyok nekik nagy részt, úgyhogy így észnél kell lenni, bár a töredékes sebességgel tudok közlekedni, nem tudok minden irányban menni, mert mondjuk visszafele szembe a hullámokkal már nem tudok menni, úgyhogy ez kicsit olyan, mint egy ilyen sakkparti, hogy bizonyos lépésekkel lehet eredményt elérni, és akkor azt be kell tartani. Aztán nyilván az időjárás generál még helyzeteket, nekem 6 borulás volt most így a 75 nap
amikor
alatt.
Amikor átfordult?
Nem fordult teljesen át, de amikor mondjuk így a kabintető már víz alatt van. Nyilván tőkesúly megoldja a helyzetet, de mondjuk ebből a 6 alkalomból 2 olyan volt, amikor én kint voltam a fedélzeten, tehát ezek azért olyan helyzetek, amiben lehet hibázni.
És arra volt valami forgatókönyv, hogy ha valami történik, akkor hogy mentenek ki?
Hát volt nálam több olyan eszköz, amivel mondjuk mentést lehet indítani, persze. Tehát ilyen személyi eladóból 2, ami megnyomod és leszedi az aktuális koordinátorrendszert, ugyebár készülékhez hozzá van rendelve a te adataid, hogy hol vagy, mit csinálsz, minden egyéb, és utána másodperceken belül megkapja a mentéskoordináló központ, hogy le tudja osztani, jó, abba a térségbe, oké, nézzük, csak ott van egy venezuelai terhajó 500 kilométer, akkor őt oda irányítjuk, ha oda tud menni, meg ha úgy gondolja ő is. Szóval így van ilyen lehetőség, de azért ha valami nagy baj van, akkor az percek alatt megtörténik, tehát jobb az, hogyha az ember abból indul ki, hogy én megoldom, és nyilván, hogyha ha már a baj van, akkor ott akkor az egy veszélyes helyzet, tehát oda nem nagyon tud oda menni senki. Éppen ezért van az, hogy a mentést az nem a bajból szokták indítani, van a baj előtt már. Aha. Tehát mielőtt jön az erős időjárás, akkor már hát abban az emberek megnyomják a gombot, és akkor ki menekítik magukat abból a helyzetből. Ritkán van az, hogy valaki tényleg odáig megy, hogy az adott életveszélyben találkozik, holott a tengerjog szerint, meg az egész, tehát maga hagyományok szerint, meg a etika szerint, meg minden szerint hivatalosan, ugyebár akkor szabad csak mentést indítani, amikor garantáltan tragédia lesz, hogyha nem tudsz abból kijönni. Tehát azért, mert megijedtem, mert felborult a hajó, azért nem indítunk mentést, azért indítunk mentést, hogy a hajó elsüllyed alattunk, vagy mondjuk valami olyan helyzet van, hogy tényleg vége lesz, tehát egyszerűen látszik, hogy ott van a fal a sakmat, akkor igen, de hát ez egy más világ, tehát így abban más, mondjuk így a civilizált világtól, hogy ott bármi történik, annak komoly következménye van.
Azt kérdezi a hallgató, hogy mivel foglalkozik, amikor nem evez futsporttól, és mivel keresi a kenyerét, kérdez az egyik hallgató, Rakoncai Gábortól.
Igen, hát én két projekt között, nyilván egyrészt készültem a következőre, tehát ahhoz, hogy az ember nem tudom, hogy tudjon futni 800 kilométert a versenyen, ahhoz azért éveket kell befektetni, és minden nap el kell menni komoly edzésre, tehát ez nem véletlenül történik. Ahhoz, hogy átkeljen valaki mondjuk az Atlantin, ahhoz kell egy hajót létrehozni, ahhoz fel kell készülni, össze kell szedni hozzá mondjuk a hátteret, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat. A megélhetés az nekem a rendezvényekből jön össze, tehát két projekt között, igen, ezek nyilván az elén ilyen élménybeszámolások voltak, most is vannak azért ilyenek, de már egy jó ideje, inkább ezek ilyen embereknek a fejlesztése, nem tudom én, csoportoknak a fejlesztése, tehát elmondják, hogy mivel küzd az adott csapat, én meg az eddigi projektekből hozok erre megoldásokat, amiket át lehet társítani, tehát ami releváns az adott csapatnak, és akkor az segít nekik. Úgyhogy tehát ez egy olyan hozadéka ennek az egész életformának, amit én űzök, hogy ez egy szuper jó helyzet, ugyebár rugalmas, de támaszkodik rá, szóval ez így nagyon komplex. Ilyen extrém sportokat ugyebár nem lehet úgy csinálni, hogy hobbiként vagy valami hasonló, hanem itt vagy az minden ennek van alárendelve, a megélhetés, a családi háttér, a minden, vagy nem működik, vagy lehet egyszer összejön, de utána biztos nem fog összejönni. Tehát sorozatban éveken keresztül ez csak úgy lehet, hogy 100%-ban ezt csinálja az ember, és a környezete is ehhez idomul, vagy ez segíti.
Nem mértél még úgy haza, hogy kint volt a bőröndöd? Hát hogy azt mondta a nagyságos asszony, hogy...
Eddig ez az első út, hogy úgy jöttem haza, hogy nem volt kint a bőröndöm. Tehát ez így viccen kívül, ez az első út. Tehát így...
Ez nem vicces.
Ez nem vicces, igen. Tehát ez brutális, hogy mit a hazajössz, azt se tudod, hol vagy, és le van cserélve az árt. Tehát így, tehát ez a standard általában. Nyilván van, akinek máshogy működik. Én ezt tapasztaltam meg, nyilván tehetek róla, ez egyértelmű, de én világéletemben mindent ennek alárendeltem, úgyhogy, de ez nem panaszkodás, tehát én ezzel így jól vagyok, de nyilván megérett az igény, hogy ezen változtassak arra is.
Igen, ultrafutók családja azért rendesen szokott szívni, pontosan látjuk.
Igen, csak a futás, ami azt gondolnám, hogy milliószor családbarátabb, mint mondjuk az óceánon hajózgatni, de én azt mondanám, különben bármit csinál, tehát valaki, hogyha valamit fanatikusan csinál, akármi az, a karrierjét, bármit, egy sportot, bélyegegyűjt, de fanatikusan minden szombaton 10 órát a nem tudom, a szobádba vagy és bélyegegyűjtesz, azt is nehezen tolerálja a környezet. Tehát ez nyilván, ez kell megfelelő társ, megfelelő minden, tehát meg jól kell tudni ezt kommunikálni, és szóval ez ilyen komplex helyzet, igen.
Mennyire érezted, hogy beszűkül a gondolkodásod a 75 nap alatt? Vagy beszűkült?
Nem szűkül be, hanem nagyon-nagyon fókuszált lesz. Tehát a túlélés, a navigáció, az életben maradás, az evezés, ugyanúgy, mint a futás, akkor működik jól, hogyha te kontrollálod a szervezeted, a gyomrodat, a minden egyebet, és minél inkább precízen tudod kontrollálni, annál jobban működik ez az egész. Tehát egyrészt fókuszált, és akkor ezzel ellentétesen, és vele párhuzamosan, meg nyilván meg kinyílik az érzékelés. Tehát rengeteg, abban az ingerszegény környezetben rengeteg olyan dolgot érzékelsz, amit mondjuk itt nem tűnne föl.
Ott üztök sötétben az óceán közepén, fölötted a csillagok, mindenki legközelebb érző ember az tőled több száz kilométerre van.
Így van. Hát és ott a csillagos ég volt egy picit más, mert 200 kilométerre még a legkisebb szigettől is van fényszennyezettség, tehát utána az szűnik meg, tehát ott nem olyan a csillagos égbolt, mint itt kimegyünk az Alföldre, és akkor nem tudom, sötét éjszakán, hogy azt amennyi csillag van, hanem itt meg tudod fogni a csillagokat, tehát így eszméletlen. Tehát így, de ugyanez, hogy ugyebár a horizontot, az folyamatosan ott van, a végtelen horizont, a közeg, az egész, az élő lények, a minden egyéb, tehát emiatt egy annyira tiszta közegben vagy, annyira letisztulsz egy pár hét alatt, annyira lecsendesednek a gondolataid, átmész egy ilyen nagyon egyszerű életformába, hogy csak a ténylegesen fontos dolgok számítanak, annyira nincs ott ez, hogy olyan legyen, mintha, vagy én valakinek akarok látszódni, hanem csak szimplán nyersen a természet, az meg egy nagyon korrekt közeg, ezért különben hatalmas nagy lehetőség van egy ilyen útban, fejlődés szinten is, meg nagyon tiszta dolog. És hát nagyon könnyű megszokni, úgyhogy onnan hazajönni, az egy komoly krízis most, hogy itt vagyok a belvárosban, és itt minden pörög, és impulzív, és haladunk, és rohanunk, és fogyasszuk az információkat. Tehát,
de egy irányú más volt világ. A kommunikáció, tehát nem hagytad, hogy rátelepüljön a világ, tehát nem tudtad, hogy ki az elnök.
December 1-én mentünk ki a Kanári-szigetekre, ugyebár az még az indulás előtt a hajót visszatenni a vízre, de azóta tökéletesen semmit nem tudok semmiről, tehát azt már láttam, hogy a benzinár nagyjából hasonló. De így a, nem tudom, a kocsiból, de tökéletesen semmit nem tudok még, úgyhogy, és már pár napja itthon vagyok, de még ugyebár nem volt se idő, meg most egy ilyen nagyon érdekes helyzet, meg azt sem tudom, hogy melyik részén kezdjem el, tehát ez olyan, mintha nem takarítottad ki a lakást, és akkor hol kezdjek neki, mert ja, szóval így egy ilyen érdekes helyzet most, hogy így egyrészt már itt vagyok, másrészt azért még az agyam egy része ott van, hogy a hullámok, és megyünk előre, és nem tudom, életbe kell maradni, meg nyilván jó kell magam érezni. Tehát egy ilyen nagyon érdekes helyzet most itt.
Melyik volt a legelveszettebb pillanatod, amikor úgy érezted, hogy ez?
Hát volt egy 8 nap, ami erős időjárás volt, tehát ilyen 20 csomó fölött mindenképp, tehát inkább stabil 24, abban már egy ilyen pici hajóval már nem annyira vicces az élet. Tehát mondjuk 20 csomó az átlag odaként, azt meg lehet szokni, néha van az embernek szerencsé, és akkor kicsit lejjebb van a szél erő, és a hullámok is, de azért általában ez jön ki, és azok már egy ennyire keskeny hajó, ez 1,2 méter széles, tehát itt nagyon komplex helyzetek alakulnak ki folyamatosan, úgyhogy nyilván ezért megy oda az ember. Tehát ami azt mondom, hogy a rossz része már félelmetes, meg veszélyes, nyilván az az izgalmas része is, meg az abba jön elő az az érték egy ilyen útnak, amiért az ember oda megy, és sok mindent feláldoz ezért, hogy oda mehessen.
Mi az a viharhorgony, amit le kell engedni, vagy hogy lehet leengedni? Ezt nem tudtam elképzelni sohasem, ahogy olvastam.
Aha. Ez, hát ugyebár van a rendes horgony, ami belekapaszkodik az aljzatba.
De az óceán közepén mibe kapaszkodik?
Az óceán közepén ez 5 kilométerre van, úgyhogy ez abban nem fog belekapaszkodni. A viharhorgony az úgy néz ki, hogy én egy 50 méterre eresztettem ki átlagban. Aha. Tehát a hajó hátuljából...
Aludni akartál, hát amikor nagy vihar volt?
Ha nagyon túl megy az időjárás, de ugyebár, tehát, hogy kiteszed a viharhorgonyt, akkor nincsen nagyon sodródás. Tehát én megvártam mindig az utolsó utáni pillanatot, amikor ezt használtam, aha, tehát mondjuk éjszaka, megvártam azt, amíg megfekszik a hajó, tehát konkrétan borul egyet, és akkor oké, akkor most már kiteszik a viharhorgonyt, mert olyan a közeg, hogy most már nem lehet vele szórakozni tovább. Úgyhogy egy hosszú kötélem, kint van egy zsák, ami egy ilyen fékezőernyőként működik, tehát egy mini ejtőernyő, aminek a végén különben van egy rendes horgony, mint súly, és ez befordítja a hajót a hullámok vonulási irányában megegyezően, és akkor nem oldalról kapja a hajó a hullámokat, tehát nem fogja felborítani, hanem csak hátulról, vagy mondjuk a szélesebb és magasabb kabinnal rendelkező hajók meg elő szokták kiereszteni, ott meg úgy működik ez. Ez egy ilyen pici ernyő, amit nyilván át kell alakítani, tehát az például anyukám varta, nem tudom, 2 évvel ezelőtt, így elmondtam neki, minek kell megfelelnie, megvettem a boltba, aztán átalakítottuk, hogy tényleg működjön bármikor, és akkor ezt az ember kiteszi, ilyenkor a hajó nem nagyon halad sem erre, tehát nem sodródik, ugyebár nem utazik, de mondjuk nem is akar nagyon felborulni, úgyhogy ez egy ilyen C-verzió arra, hogyha már túl erős az idő.
Az időjárás mennyire volt kegyes hozzád?
Hát most...
Vagy inkább nem.
Inkább nem. Most inkább nem. De így utolsó projektnek meg ez a jó. Tehát legyen jó, erős. És így utólag már így, hogy túl vagyok, tehát így ez így jó volt. Volt nagyjából egy hónap, amíg esett az eső. Tehát ez van benne váltás, tehát még 2 órát nem esik, aztán megint esik 2 órát, aztán 5 órát esik, aztán 1/2 órát nem esik, de gyakorlatilag folyamatosan áztam.
Örökké nem esett, hangzik el a Való című filmben.
Ugyanez volt már bennem is, mondom, hogy örökké nem esett, tehát ez így ilyen nincsen. Volt 2-szer volt erősebb időjárás, az útnak az első szakasza az nagyon masszív volt, tehát mire el tudtam adni a Kanári-szigetcsoportot, az úgy nem volt kis meló, de hát ez hozzátartozik, tehát aki kimegy az óceánra, tehát lehet, hogy pár napig mázlia van, és minden oké, de egy ilyen lassú eszközzel az ember át fog élni erősebb időjárás. Ez nem feltétlen vihar, tehát hivatalosan nem. Én nem voltam viharban.
Méteres hullámok vannak.
Nem, nincsenek ilyenek, tehát ilyen 6 méternél nagyobb hullámot nem nagyon lát az ember ebben a térségben.
Az 2 emelet magas.
Igen, az 2 emelet magas, tehát aki azt mondja, hogy viharban voltam, hát az jaj, az nézze meg, hogy mi a vihar definíciója. Tehát mondjuk, hogy a vitorláshajóval mész, akkor azt mondta, hogy minden oké, wow. Csökkentem a vitorla felületet, de minden szuper. Na most... Egy ilyen pici hajóból, ebből a perspektívából, mint ahol most nem tudom, a térdünk van mondjuk, onnan persze a 2 méteres hullám is hatalmas és nagyon komoly helyzetet teremt, de azért ezek csak erős idők, amit kezelni kell. Tehát nyilván ez fel tudja borítani a hajót, de hát ilyen az óceán, tehát ez így vele jár.
És a hátra lévő életedben hajókat fogsz tervezni megrendelésre? Lehet üzletet alapítani?
Hát persze lehetne, van nekem több haverom épít hajókat, meg nagyon jól csinálják, jobban csinálják, mint én. Én abban, tehát nekem arra van rálátásom, hogy bár, hogyha evezős hajóról beszélünk, hogy voltam kint az óceánon, megtanultam ezt az egészet, és van rálátásom, hogy minek kell megfelelnie. Ez világviszonylatban konkrétan nincsen. Tehát más építi a hajót, és más evez vele. És itt meg össze lehet ezt kapcsolni, tehát így ráadásul nem egy hajót hoztam létre, a leggyorsabb idők ehhez kapcsolódnak, ha evezést nézünk, a legerősebb időjárásban is nem borul föl, az ehhez kapcsolódik, szóval így, nem tudom, formatervezési díjat nem véletlenül osztogatják a körúton, szóval így, de én a hajó tervezés építésben a önkifejezést látom, és az így néha nagyon jó, de amúgy jobban szeretem használni a hajót, mint, tehát nehezen tudom elképzelni, hogy én mondjuk a életem hátralévő részében, egy műhelyben a hajót építsek, de biztos lesz még olyan hajó, amit átalakítok, vagy mondjuk részt veszek a folyamatban, és így jó, tehát egyszerűen mint alkotás jó, de nem itt képzelem el a jövőt egyértelmű.
Rakoncai Gábor 75 nap alatt átvesz az Atlanti óceánt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és egy kicsit beszéltél róla. A mai műsor szerkesztője Herskovics Eszter volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Nemes Dávid, Turi Lui, Balakármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Szűcs Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Jön a hétvége, úgyhogy jön a szokásos szentencia, nevezesenek részegen, a kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, Putyin rohagy meg, vihallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Mi nem így láttuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!